3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma ismét kiderült, hogy ha esik, ha fúj, ha fagy, a családoknak érdemi védelmet csak az Orbán kormány tud garantálni. Írta a szerda esti közösségi oldalán tett bejegyzésében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte, Magyar Péter most a kormány szerdai döntését, a januári rezsistoppot támadja, hozzátette. A Tisza párt és a DK az elmúlt években el akarta törölni a rezsicsökkentést. Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés humbug. Bódis Krisztina Tiszás képviselőjelölt pedig azt mondta a rezsicsökkentésről, hogy van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog, sorolta a miniszter. A januári fagyban gyorsan kiderült, hogy a baloldal által eltörölni akart rezsicsökkentés mégsem rossz. Olyannyira, hogy először a DK, majd rájuk csatlakozva a Tisza is a rezsicsökkentett gázár mértékének megemelését javasolta, fogalmazott. Célunk az emberek megóvása a rendkívüli hideg miatti januári többletfogyasztás terhétől. Hajrá rezsistopp! Írta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Cepek Gábor kifejtette, az ellenzéki pártok nem elég, hogy a múltban minden egyes lehetőséget megragadtak arra, hogy ezt az intézkedést eltöröljék vagy megtörjék, akár önszántukból, akár Brüsszellel karöltve. Folytatják a sormintát, a most bejelentett januári rezsistoppot is ütik, holott ennek a célja minden magyar család megóvása a hideg miatti januári többletkiadásoktól, emelte ki. Ezzel szemben a Tisza és a DK egy tőről fakadó javaslata csak a rezsihatár feletti fogyasztókat érinthetni, hívta fel a figyelmet. Brüsszel elárulta a gazdákat, Ursula von der Leyennek távoznia kell, az ő felelősségét nem lehet eltusolni, nyilatkozta a közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Szerdai videó üzenetében a tárcavezető kijelentette, nincs vége a harcnak az Európai Bizottság által aláírt megállapodás ügyében, és messze nem elég az Európai Parlament szerdai döntése, amely alapján kikérik az EU bíróságának jogi véleményét. Ez csak egy brüsszeli sebb tapasz, színjáték, időnyereségnek jó, tette hozzá. A magyar egyetemek ismét előreléptek a nemzetközi rangsorokban, mondta a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán. Hankó Balázs az oldalára feltöltött videóban közölte. Megjelent a Times Higher Education szakterületi rangsora, amelyben a Semmelweis Egyetem a legjobb 200 intézmény közé került. Ez jelentős előrelépés, hangsúlyozta, hozzátette. A Semmelweis Egyetem Közép-Európa legjobb orvostudományi egyeteme lett. 4 kadétiskola 42 növendékének részvételével tartották meg a Szemere Miklós lövészversenyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértó Honvédelmi Sportközpontjában. Az esemény díjátadóján Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP frakció vezetője arról beszélt. A szövetségnek a 2017-es megalakulása óta legfontosabb feladata, hogy megszólítsa a fiatalokat a különböző honvédséghez, katonasághoz kapcsolódó sportokon keresztül. Ők olyan többletképességekkel és kompetenciákkal gazdagodnak, amelyekkel, ha szükséges, akkor a hazát is tudják védelmezni, fogalmazott a szövetségi elnök. Sok fiatalt hoz helyzetbe, emellett a helyi gazdaságot is erősíti az Otthonstart program, amelynek köszönhetően 20 milliárd forintnyi hitel érkezett Veszprém vármegyébe, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára várpalotai sajtótájékoztatóján. Panyi Miklós elmondta, az Otthonstart program, amely fix 3%-os kamatra kínál lakásvásárlásra fordítható kölcsönt, az egész országot megmozgatja. Hozzátette, szeptember 1-e óta több mint 1000 hitelkérelem érkezett Veszprém vármegyéből. Ezek közül 700-at már elbíráltak. Fontosnak nevezte, hogy minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult, helyenként tartósan párás, zúzmarás, ködös időre számíthatunk. A felhőzet napközben időszakosan szakadozhat, vékonyodhat. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb szitálás, únos szitálás, esetleg hószállingózás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet. A hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul. Híreket hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. A világ változik, a tantermekben folyamatosan meg kell küzdeni a gyermekek figyelméért. A hittanóra sem kivétel ez alól. Műsorunkban a hitoktatók szakmai megújulását járjuk körül. Majd bemutatjuk a KET pedagógiát, ránézünk arra, hogy hogyan segíthet egy közösen alkotott padlókép abban, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek önmagukhoz és Istenhez is. Első vendégem Jacsó Edit, az Egri Főegyházmegyei katekedikai iroda munkatársa.
Fontos a hitoktatók, kateképek továbbképzése, a szakmaiságuk napra készen tartása. Ennek egyik bizonyítéka talán az, hogy évről évre rendszeresen továbbképzéseket, workshopokat tartanak számukra. Így volt ez január 9-e és 11-e között, amikor is Sarudon a Genezáret lelki gyakorlatos házban találkozott 30 hitoktató katekéta. Miről szólt az idei továbbképzés, és miért fontosak ezek a továbbképzések?
Az Egri Főegyházmegye hitoktatásában dolgozó 350-360 katekéta szakmai módszertani felügyelete és megsegítése a Főegyházmegyei Katekétikai Konzultációs Iroda, mint módszertani iroda feladata. Ennek a módszertani megsegítésnek tesz eleget az a minden évben meghirdetésre kerülő továbbképzési terv, amely keretén belül 3-4 egész hétvégés szakmai továbbképzést teszünk elérhetővé a hitoktatóink számára. Ezek a továbbképzések általában tréning jellegűek és saját élményeken keresztül igyekeznek korszerű, hitébresztő tevékenységben segíteni a mi hitoktatóinkat. A mostani képzés a KET pedagógiával kapcsolatban szerveződött. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kiváló kapcsolatot ápolunk Sípos Edittel, aki ennek a pedagógiának a megteremtője, meghonosítója Magyarország területén. És ez a gyümölcsöző jó kapcsolat, ez most már több évre visszamenőleg ad nekünk nagyon-nagyon jelentős segítséget abban, hogy a hitoktatóink, katekétáink munkáját gyakorlati, saját élményű tapasztalatokkal segítse. A képzés maga pénteken délelőttől vasárnap ebédelbezárólag tart, igen intenzív. Ebben az időszakban igen sok KET pedagógiával készülő foglalkozást élhetnek meg a hitoktatók saját maguk is. Arra a szempontra fókuszálva, hogy a jelenleg intézményesített keretek között folyó hitoktatásban is ami elsődleges feladatunk mindenkor a ránk bízottak hitébresztése, illetőleg a hitben való kísérése, és erre irányítja rá a fókuszt. Maga a módszer arra alapoz, hogy egy kerettörténeten belül a kerettörténetnek az elemeit a résztvevők saját életére vonatkoztatva egy egyéni, illetőleg közös alkotásba szervezve próbálja megnyitni azokat a mindenféle érzékszervre hagyatkozó csatornákat, amelyeken keresztül az őket hívó és váró Istenhez közelebb kerülhetnek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az az 5-6 év, amely mögöttünk van már ezekben a képzésekből, ez nem hogy egyre csökkenő, hanem egyre intenzívebb érdeklődést hoz katekétáink részéről. Nagyon nagy kereslet van, nagyon nagy érdeklődés van erre a típusú képzésre, pontosan azért, mert hazatérvén a munkájukba bevonva ezeknek a foglalkozásoknak egészét, vagy pedig részelemeit, önmaguk is tapasztalják azt, hogy működik az, hogy a gyerekek közé személyes élményként vigyék be a Jóisten szeretetét, és tegyék kézzelfoghatóvá számukra azt, hogy az Atya hívja, várja és szereti őket.
Ugye ez többször is elhangzott, hogy a hitoktató katekéták elsődleges feladata, célja az, hogy az Isten kapcsolatot a gyerekek lelkében felébresszék és kísérjék. Teszik ezt állami fenntartású intézményekben, és teszik ezt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási intézményekben. Mi jelenti ma a legnagyobb kihívást a hitoktatók számára?
A hitoktató számára ugyanaz jelenti az elsődleges kihívást, mint ami egy átlag pedagógus számára. A gyerekek figyelmének a felkeltése, illetőleg annak megtartása. Azért speciális az ő helyzetük, mert intézményesített keretek között csengőszótól csengőszóig kell valami olyat létrehozniuk a gyerekek életében, ami a találkozást segítheti, ami a rácsodálkozás élményét biztosíthatja, és mindezt valahogy olyan módon szervezni, hogy arra a szűkre szabott 45 percben meglegyen mind az előkészítés, mind maga a találkozás, és mind pedig annak a továbbkísérése úgy, hogy amikor megszólal a kicsengő hangja, akkor se záródjon le az a folyamat, hanem az Isten keresés tovább tudjon folyni a gyerek lelkében, és bár a következő órája matematika vagy magyar, de hogy miután lezárta a napot, azután ahhoz az élményhez tudjon visszatérni, amit a hittanóra jelentett a számára.
Ugye említettem azt, hogy az év folyamán több továbbképzés, több tréning is segíti a hitoktatók katekéták munkáját. Ugye itt vagyunk január elején, túl vagyunk ezen a Franz-Kett nevével fémjelzett és általa kidolgozott pedagógiai módszer bemutatáson. Milyen tréningek várhatók a közeljövőben?
Az idei év szakmai továbbképzési programjában egy alapvető kateketikai szempontot tartottunk szem előtt. Indítottunk ezzel a KET pedagógiával, amiben ugye a hitébresztés, a találkoztatás és a találkozás elősegítése az alapvetés. Ezután azt gondoltuk, hogy miután ez megtörténik a gyakorlatban, a kíséréshez elengedhetetlenül szükséges a katekéta személye, az ő személyiségének a formálása. Ennek keretén belül önismereti képzést kínálunk a hitoktatóinknak, amiben önmagukra rácsodálkozva, saját személyiségük és Isten kapcsolatuk mélységeit tovább mélyítve, felismerve és azt tudatosítva szeretnénk őket visszaengedni a rájuk bizottak közé. Azok számára pedig, akik ezeken a képzéseken már részt vettek, azok számára egy másik meghatározó elem a Szentírás, mint a Jóisten szavának számunkra kézzelfogható és közöttünk jelenlevő valósága, annak a gyerekekhez, a gyerekek nyelvéhez való alkalmazása. Éppen ezért a harmadik képzésünk a gyerekdiákra fókuszál, amelyekben az a lényeg, hogy a gyerekben fölkeltődjön az az élmény, hogy meséld még el, mondd el még egyszer.
Istáló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. És ránk hasonlított, sebeinkre ő hozott balzsamot. Bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Övé a hódolat, övé a hála, az örök élet beszéde van. Yeah.
nincs, amit a mennyország nekünk adott. Senki se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott.
Sipos Editet, a Franz Kett pedagógiai műhely szakmai vezetőjét, a Kett pedagógia, mondhatom azt, hogy hazai képviselőjét köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonjánál. Mi ez a Kett pedagógia? Miből áll?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Franz Kett egy német valláspedagógus volt, most már mondhatjuk, mert néhány évvel ezelőtt meghalt, és ő egy életművet, 40 év munkát tett abban, hogy egy olyan szemléletet honosítson meg, megépítsen föl, amiben a első körben a gyerekek, és aztán később a fiatalok és a felnőttek is egy nagyon emberléptékű és emberközpontú pedagógiában, meg tevékenységsorban tudnak Istenről hallani, Isten nevéről.
Mit akar ez, hogy emberléptékű és emberközpontú pedagógia? Nem emberközpontú pedagógiai módszer tanunk?
Nagyon sok pedagógiai szemlélet van, amelyik azt mondja magáról, hogy de emberközpontú és emberszemlélet, és nyilván aki emberrel dolgozik, az szükségszerűen emberközpontú, csak az nem mindegy, azt gondolom, hogy az embernek mekkora részére figyelünk, amennyiben az embernek vannak részei. De hogy egy gyermek az a feje bubjától a talpáig tart, hogy jobb kezétől a bal kezéig tart, hogy ő egy egész, akinek értelme van, akinek érzelmei vannak, aki cselekvésre kész, vagy éppen nem kész, ez nagyon-nagyon fontos, és ez meg tud határozni egy pedagógiai szemléletet, hogy az egész emberhez szól, vagy az egész embernek egy aprócska elemével akar dolgozni. És a mi pedagógiáinknak egy nagyon-nagyon nagy része az értelemközpontú. A fejnek dolgozunk, a fejjel dolgozunk, és Franz Kett kezdettől fogva úgy gondolkodott, hogy az ember az egy egész. És a vallásossága is ezt az egészet szövi át. Nem ennek egy része, nem valamiéhez tartozik, hanem az egész embert és az egész emberi életet átszövi. És ha az így van, akkor így kell tanítani is neki ezt a valamit, amit úgy hívunk, hogy vallás, vagy így kell megismertetni vele Istent.
Visszatérnék oda, hogy említette, hogy a feje búbjától a talpáig mindennel érzékel a gyermek. Nem véletlen, hogy a Kett pedagógiában elsősorban a fejre, a kézre és a szívre helyezik a hangsúlyt. Beszéljünk külön-külön ezekről a területekről.
A Kett pedagógiában az teljesen természetes, hogy kell, hogy legyen egy tananyag és egy tudástartalom, amit megpróbálunk átadni a gyerekeknek. De hogy az értelmét hogyan közelítjük meg, az, hogy mit várunk el tőle, hogy ő tartalmakat mondjon vissza a számunkra, vagy tanuljon meg gondolkodni valamiről, a között óriási különbség van. Tehát mi azt szeretnénk, amikor egy tartalmat átadunk neki, hogy ő képes legyen azt a tudást alkalmazni. Akkor, amikor mi már nem vagyunk ott, vagy tanuljon meg gondolkodni róla, hogy asszociáljon. Az, hogy lásson meg többet, mint ami a szeme előtt van. Ezek a fejéhez szólnak, ezek a kihívások, ezek mind benne vannak a foglalkozásainkban. A szíve, a mi pedagógiánk azt mondja, hogy az ember közepe. tehát szívben dől el. Ez Franz Kettnek a mondása, hogy nem fejben dőlnek el a történetek, hanem szívben dőlnek el a történetek, és hogyha szívben dőlnek el, és szívből hozunk döntéseket, meg a szívéhez akarunk szólni a gyereknek, akkor azt kell újból és újból begyakorolni, ami a szívemet érinti. Hogy hogyan kapcsolódok a másik emberhez, hogy hogyan veszem észre őt, hogyan veszem észre saját magamat. Mit jelent az, hogy meghatódok valami? Mit jelent az, hogy valami csodálatot ébreszt bennem? Ez a szíve. És amikor a kezére gondolunk, vagy tett, hogy arra, hogy van két ügyes kezecskéje, mert keze lába egy kisgyereknek, akkor abban gondolkodunk, hogy nem csak szavakkal, nem csak gondolatokkal, hanem mozdulatokkal is meg tudunk erősíteni tudástartalmakat, vagy közelebb tudunk hozzávinni egy-egy gondolatot. Ahogy az egyébként az életben is megtörténik. Azt, amikor azt mondok valakinek, hogy szeretlek, akkor abban van egy, ismerem ezt a szót, mint egy kifejezést, ki tudom mondani, van hozzá egy hangom, van hozzá egy kimondott szavam, és a legtöbb esetben tartozik hozzá egy mozdulat is. Ami néha egy kéznyújtás, néha egy ölelés, néha egy integetés, és ez a három hétköznapokban együttműködik, akkor együtt kell működnie a tanulási folyamatban is.
A hagyományos pedagógiai módszer a lexikális tudásra épít. Számos olyan reformpedagógiai módszer van, amely felismerte már azt, hogy önmagában a lexikális tudás az nem elég, és ahhoz, hogy az életben valaki valóban megtalálja a helyét, ahhoz szükség van különböző készségek, képességek kibontakoztatására. De hogyha már tananyagot említett, akkor óhatatlan, tehát most egy hitoktatóknak tartott továbbképzésen beszélgetünk, mennyire fontos lehet akár számszerűsíteni, egy százalékosítani, hogy mennyire fontos akár a hitoktatók számára hittan átadásban, akár ha ez átemelhető más tantárgyakra, a lexikális tudás.
Nagyon fontos a lexikális tudás. Én abban nagyon egyetértek Tarianna Máriával, hallgattam egy beszélgetést, aki azt mondta, hogy újra és újra ki kell mondani, hogy a valódi tudás az, ami áramszünet idején is a rendelkezésemre áll. És hogy a kett pedagógiában ez szerintem egy nagyon jó mondat nekünk, én ezért hálás vagyok ezért a mondatért. Igen, szükség van tananyagra, nagyon nagy szükség van tartalmakra, mert nem tudok gondolkodni itt, hogyha nincs tudásom valamiről, ha nem tudom, hogy a cserebogár hogy néz ki, akkor nem tudok róla, nem tudom, se szépnek látni őt, se hasznosnak látni, mert hogy nem tudom, hogy milyen. Lehet, hogy nem is tudok a létezéséről. A hitoktatásban ugyanígy van. Azt gondolom, hogy van nagyon sok előttünk élt, nagyon bölcs is Isten dolgáról, az egyházról, a közösségről nagyon sokat gondolkodott ember, és akár csak a Biblia szavait vegyük, aminek nem tudása, nem ismerése, az egy nagy hiány tud lenni, és egy üresség, mert nem tudok róla gondolkodni, nem tudom élni. Százalékos arányt nem tudok mondani, se arra, hogy a kett módszer a jelenleg hivatalos tananyagunk vagy tantermeink hány százalékát lehet kett módszerrel tartani vagy feldolgozni. Nem is fogom sose lemérni szerintem ezt. Ugyanígy nem tudom, hogy az olvasókönyveknek hány százaléka dolgozható föl kett pedagógiával. Inkább az a mondásunk nekünk, hogy azt kell a mi foglalkozásainkkal feldolgozni, amit igazán érdemes. Meg kell választani, hogy mi az a tananyag, aminek a megtanításához ez a szemlélet a legjobb, mert így fogom tudni a legtöbbet megmutatni belőle, így fog legjobban fölragyogni a benne lévő üzenet, az összes többit meg máshogy kell tanítani. Úgy, ahogy azt a legjobb tanítani.
Nem haladnék sorban, a kéz pedagógiájaként is beszélünk a kett módszerről. Talán egy picit negatív leszek, hogyha most egy általános képet próbálok adni, dolgozom pedagógusokkal más területen. Látom, hogy nagyon nehezen tudnak egyrészt kilépni abból a szokásos keretrendszerből, amiben megszerezték ők maguk is a tudásukat, lehet, hogy sok évtizeddel ezelőtt, és nagyon nehéz kilépni úgy a szokásos keretek közül, hogyha 30-40 zsizsegő gyerek van egy-egy óvodai, akár iskolai, középiskolai csoportban, és majd még később beszélünk a korosztályos bontásokról is,
de hogy nagyon nehéz megtalálni azt az utat, ahogy a tananyagot lehetőleg a legjobb módon át lehet adni a gyerekeknek, úgy, hogy akár 25 zsizsegő kis gyerkőc különböző háttérrel érkezik, különböző tudása van a hittannal kapcsolatban. Jelenti ez azt, ez a módszer, hogy össze lehet hozni ezáltal, hogy dolgoztatjuk kreatív módon ezeket a gyerekeket tanórán belül, hogy képességektől, készségektől függetlenül lehet egy közös nevezőre hozni a gyerekeket?
Az alkotással igen. Tehát a mi alkotó folyamatainkkal, akkor amikor a gyerekek az eszközökkel képet alkotnak, vagy amikor mozdulatokká formálunk valamit, vagy mozdulatokon keresztül tanulunk, vagy megyünk közelebb egy témához, akkor veszik észre leginkább a kollégáim azt, hogy ki tudnak egyenlíteni nagyon különböző képességű vagy előzetes tudással érkező gyerekek között minőséget. Tehát a létrehozott alkotásoknak a minőségéből és a egyediségéből senki nem tudja megmondani, hogy melyik az a kisgyermek, vagy melyik az a fiatal, aki mondjuk kiemelkedő kognitív képességekkel rendelkezik, és ő a csoport első és az osztály első, és ki az, aki folyamatos felzárkóztatásra szorul. Ez egyszerűen abból adódik, hogy a mi foglalkozásainkban a gyerekek nem egy megoldást kell, hogy létrehozzanak és megalkossanak. Nem a jó megoldást keressük, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ő egy felkérésre, egy meghívásra milyen egyedi alkotást tud létrehozni, vagy ő milyen egyedi módon tudja azt a saját maga és a többiek számára is megmutatni. Hogyan tudja azt mozdulattá formálni? Hogyan tudja a másiktól látott mozdulatot átvenni? Hogyan tud egészen múlékony, teljesen lehetetlen eszközökből, spatulából, zsinórokból, gyöngyökből képet alkotni? Az, hogy olyan eszközökkel dolgozik, amire nem tudja azt mondani, hogy mint mondjuk a ceruzára vagy a zsírkrétára, hogy én azzal nem tudok ezt vagy azt alkotni, spatulából, zsinórból és gyöngyből még sosenki nem próbálta. Vagyis nincsen mérce, ami őt azonnal leblokkolná. És a kollégáknak én azt veszem észre sokszor, nincs türelme kivárni, még a gyerekek alkotnak. Nincs tudásuk és türelmük sokszor végig irányítani, vagy végig vezetni a gyerekeket egy alkotási folyamaton. Ez a hitoktatásra különösen igaz, azt gondolom, hogy sokszor lehetőségünk sincs, és a kedben mi magunk is rácsodálkozunk felnőttként, hogy valamitől működik. Tehát a gyerekek alkotnak. Képpel is, mozdulattal is.
Számos reformpedagógiai módszer van. Miért éppen a KET módszer fogta meg önt, és miért ezzel kezdett el mélyrehatóan foglalkozni?
Húha, hát nem is tudom. Láttam egy pünkösdi foglalkozást, fogyatékkal élők vallásos nevelése konferencián, és ott sárga és piros kendőket lengettünk, és lángnyelvecskéket készítettünk belőle, és akkor az őszintén technikailag varázsolt el. Tehát, hogy ó, hát ez miért nem nekem jutott eszembe? Aztán eltelt néhány év, és amikor Franz KET közvetlen munkatársainál voltam egész hétvégés továbbképzésem, na ott akkor ez a technikai, nem tudom, módszertani ügyessége a KET pedagógiának egészen hátra szorult, és akkor érkezett meg hozzám a KET pedagógia, amikor az egyik képző az összes résztvevő elé letérdelt, megfogta a kezét, és azt mondta neki, hogy jó, hogy itt vagy. Isten szeret téged, és örül neked. Na, ez volt az a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy ha Isten szóba lehet hozni így, akkor mi miért nem csináljuk így? Hogy ez úgy hiányzik a mi hitoktatásunkból, mint a sivatagban egy kortyvíz, vagy mint egy falat kenyér. Mert nem azzal van a baj, hogy a tartalomhoz ne lenne módszertanunk, meg a tananyaghoz ne lenne módszertanunk, mert ahhoz van sok. De milyen módszertanunk van mondjuk az Isten kapcsolathoz? Milyen módszertanunk van arra, hogy messziről lehessen indulni Isten megismeréséért. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez, hogy a kapcsolat felől közelített. Ezzel együtt nagyon szeretném, ha Magyarországon még 10 reformpedagógiai szemléletű valláspedagógia legalább annyi továbbképzést tartana, mint amennyit mi tartunk. Én vagyok az első, aki elmegyek ezekre a képzésekre, mert nagyon kell, hogy mindenki megtalálja a saját nyelvét, meg a saját módszertanát, mert csak így fog menni. Mert a gyerekek is sokféle nyelvet beszélnek, és sokféleképpen tudnak, vagy képesek tanulni. Az lenne jó, ha mindegyikükhöz lenne szavunk, meg módszertanunk, meg odafordulásunk.
Kedves hallgatóink, a hitoktatók továbbképzéséről beszélgettünk. Vendégeim voltak Jacsó Edit, az Egri Főegyházmegyei Kateketikai Iroda munkatársa, valamint Sipos Edit, a Franz Kert pedagógiai műhely szakmai vezetője. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó katekézise. Jézus teljes embersége mondja ki nekünk az Atya igazságát. Bemutatták Leó pápának a Szent Ágnes napi bárányokat. Leó pápa felhívása. A háború és az emberi méltóság tiszteletének elvesztése közepette imádkozzunk a békéért. A pápa üzenete a cebui híveknek. Legyetek Krisztus tanúi a legutolsók szolgálatában.
Leó pápa szerdai katekézise. Jézus teljes emberséggel mondja ki nekünk az Atya igazságát. A szentévi reménységtima után Leó pápa múlt héten új katekézis sorozatot indított a 60 évvel ezelőtt véget ért II. Vatikáni zsinat dokumentumairól. Elsőként a Dei Verbum, Isten igéje kezdetű, az Istené kinyilatkoztatásról szóló dogmatikai konstitúciót elemzi, és ezúttal Jézus Krisztus küldetését vizsgálta, aki az Atya egyetlen kinyilatkoztatója.
Abbiamo visto che Dio si rivela in un dialogo di alleanza, nel quale si rivolge a noi come ad amici.
Egy hete Leó pápa rávilágított, hogy Isten a szövetség párbeszédében nyilatkoztatja ki magát, amelyben barátként fordul hozzánk. Ez a megismerés kapcsolatból ered, amely nem pusztán eszméket közöl, hanem közös történelmet ír és kölcsönös közösségre hív minket. Ennek a kinyilatkoztatásnak a beteljesülése egy történelmi és személyes találkozásban valósul meg, amelyben Isten önmagát adja nekünk, jelenvalóvá teszi magát, mi pedig önmagunkat a legmélyebb igazságunkban ismerjük meg. Ez történt Jézus Krisztusban. A dokumentum kijelenti. Isten és az ember üdvösségének benső igazsága Krisztusban ragyog fel előttünk, aki mindent kinyilatkoztatás közvetítője és teljessége is. Jézus úgy nyilatkoztatja ki nekünk az atyát, hogy bevon minket a vele való kapcsolatába. Az Atya Isten által küldött fiúban az embereknek a Szentlélekben útjuk nyílik az atyához. Ezért Isten teljes megismerésére azáltal jutunk el, hogy belépünk a fiú és az atya kapcsolatába a lélek működése által. Leó pápa példaként Jézus örömét említette, amikor felújjongott, abban az órában felújjongott a Szentlélekben, és így szólt: áldalak téged, atyám, mennek és földnek ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kisgyereknek jelentetted ki. Igen, atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem, atyám, senki más nem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Mi Jézusnak köszönhetően ismerjük Istent, ahogyan ő ismer minket, hangsúlyozta Leó pápa.
In Cristo, Dio ci ha comunicato se stesso e allo stesso tempo ci ha manifestato la nostra vera identità di figli, creati a immagine del Verbo.
Krisztusban ugyanis Isten feltárta magát előttünk, és egyúttal kinyilatkoztatta nekünk igazi gyermeki mi voltunkat, akik az ige képére teremtettünk. Ez az örök ige megvilágosít minden embert, feltárva az ember igazságát az atya tekintetében. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked, mondja Jézus, és hozzáteszi, hogy az atya ismeri minden szükségünket. Jézus Krisztus az a hely, ahol felismerjük az Atya Isten igazságát, miközben felfedezzük, hogy ő általa, mint gyermeket ismer meg minket a fiúban, akik ugyanarra a teljes életre nyertük meghívást. Szent Pál azt így írja: amikor elérkezett az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya. Végül Jézus Krisztus saját embersége által nyilatkoztatja ki az atyát. Pontosan azért, mert ő a megtestesült ige, aki az emberek között lakik, Jézus a maga igazi és teljes embersége által nyilatkoztatja ki nekünk Istent, ahogy a zsinat tanítja, ezért ő, akit ha valaki lát, és az atyát is látja, egész jelenlétével és minden megnyilvánulásával, szavaival és tetteivel, jeleivel és csodáival, főként pedig halálával és halálból való dicsőséges föltámadásával, végül pedig az igazság lelkének elküldésével nyilatkoztatja ki. Ahhoz, hogy megismerjük Istent Krisztusban, el kell fogadnunk az ő teljes emberségét. Isten igazsága nem nyilvánul meg teljesen ott, ahol valamit elvesznek az emberségéből, ahogy a Jézus emberségének integritása sem csökkenti az isteni ajándék teljességét. Jézus teljes embersége az, ami elmondja nekünk az atya igazságát, hangsúlyozta Leó pápa. Nem csupán Jézus halála és feltámadása ment meg minket, hanem maga a személye, az Úr, aki megtestesül, megszületik, gyógyít, tanít, szenved, meghal, feltámad és köztünk marad. Ezért a megtestesülés nagyságának megbecsüléséhez nem elég Jézust intellektuális igazsága közvetítése csatornájának tekinteni. Ha Jézusnak valóságos teste van, akkor az Isten igazság feltárása ebben a testben valósul meg, a valóság érzéklésének és megtapasztalásának saját módján, ahogy ő a világban él és mozog. Jézus maga hív minket, hogy osszuk meg a valóságra irányuló tekintetét. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, mert mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek náluk?
Seguendo fino in fondo il cammino di Gesù, giungiamo alla certezza che nulla ci potrà separare dall'amore di Dio.
Ilyen módon Jézus útját követve mindvégig meggyőződhetünk arról, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Ha Isten velünk, akkor ki ellenünk? Aki tulajdon fiát sem kímélte, vajon ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent? Jézusnak köszönhetően a keresztények ismerik az Atya Istent, és bizalommal ráhagyatkoznak. Összegezte és zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Bemutatták Leó pápának a Szent Ágnes napi bárányokat. Szent Ágnes vértanú emléknapján az apostoli palota 8. Orbán kápolnájában tartott szertartás keretében mutatták be a pápának a római Szent Ágnes bazilikában megáldott két bárányt, amelyek gyapjából szövik az új metropolita érsekek számára a palliumokat. Az evangélium felolvasása közben néhányat bégettek a bárányok, akiket a pápa a szertartás végén megsimogatott. Az apostoli palota 8. Orbán kápolnája adott otthont szerdán reggel a Szent Ágnes napi hagyománynak, amelyen bemutatták Leó pápának a két bárányt. Ezek gyapja szolgál majd a palliumokhoz, melyeket Szent Péter és Pál napjakor ad át az új metropolita érsekeknek. A bárányokat egy kosárban helyezték el, melyet fehér lepellel borítottak, illetve fehér és vörös rózsakoszorúkkal díszítettek. A két bárányt Eduardo Parizotto atya, a lateráni reguláris kanonokok főapátja áldotta meg, a Via Nomentánán található Szent Ágnes Bazilika épület együttesében. Az ősi hagyományban már egészen korán, a 4. században említik a bárányt a vértanú sírjánál, míg a 6. századtól szerepel a bárányok megáldása Szent Ágnes sírhelyén, akit a 2. és 3. század fordulóján öltek meg a keresztényüldözés idején. A két bárány gyapjával készült palliumok a pápa és a metropolita érsekek összetartozását jelképezik, vagyis azt a hatalmat jelölik, amellyel a kánonjog a római egyházzal közösségben lévő metropolitát tartományában felruházza. A liturgikus viselet egy fehér gyapjú csík, melyet 6 fekete selyem kereszt díszít. A palliumokat a pápa áldja meg és adja át az érsekeknek Szent Péter és Pál főünnepén, június 29-én. Eredetileg a pallium a római birodalomban a méltóság, illetve a társadalmi megbecsülés jele volt, amit a pápa megörökölt a Róma környéki polgári hatalommal együtt. A metropolita érsekeknek a 6. század óta adományozza, mint egy részesedésként a főpásztori hatalomból és az iránta való hűség jeléül. Csak liturgikus alkalmakkor a miseruha fölött viselhető. A Szent Atya a világon mindenütt használja, a metropoliták azonban kizárólag egyháztartományukon belül. Adományozása egyszerre kötődik az érseki székhez és az érsek személyéhez. Ezért, ha másik metropolita székbe helyezik át, újat kell kérnie, illetve amint nem metropolitai hatalommal járó megbízatást kap, nem hordhatja tovább. Halálakor mindegyik palliumát vele kell eltemetni.
Leó pápa felhívása. A háború és az emberi méltóság tiszteletének elvesztése közepette imádkozzunk a békéért. Imádkozzunk a békéért a történelem egy olyan pillanatában, amelyet az emberi méltóság tiszteletben tartásának egyre növekvő hiánya jellemez, és amelyben a háború újra divatba jött. 14. Leó pápa ezt a felhívást tette közzé szerdán a vatikáni 6. pálteremben tartott általános kihallgatáson. A katekézise után a portugálul beszélő hívőket köszöntve a Szent Atya így imádkozott. Jézus embersége, aki kinyilatkoztatja az Atyát, segítsen nekünk megtalálni az igazságosság és a megbékélés útját. Arra kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a keresztények közötti egységért és a békéért az egész világon, különösen a január 18-a és 25-e között zajló keresztény egységért rendezett imahéten. Emlékeztetve arra, hogy Jézus szenvedése előtt imádkozott tanítványai egységéért, a pápa buzdította a német zarándokokat.
In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, preghiamo con lui affinché tutti i suoi discepoli trovino l'unità, perché il mondo creda in lui e nella sua rivelazione.
A keresztények egységért tartott imahét során imádkozzunk Jézussal, hogy minden tanítványa megtalálja az egységet, hogy a világ higgyen benne és kinyilatkoztatásában. Utalva az idei ökumenikus imahét témájára, egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól, a Szent Atya arra buzdította a keresztényeket, könyörögjenek az Úrhoz, hogy árassza lelkének ajándékát a világ minden táján szétszórt egyházra, hogy ezen ajándék által a keresztények legyőzzék a megosztottságot és erős egységet alkossanak. Szent Pál megtérésének ünnepén január 25-én a szokásoknak megfelelően a pápa vezeti a vesperást este 17:30 a falakon kívüli Szent Pál bazilikában. A keresztény egységhét keretében a Buzéi Ökumenikus Intézet hallgatói is köszöntötték 14. Leót az általános kihallgatás végén. A több mint 20 országból érkezett diákok dékánja az ökumenizmus élő laboratóriumaként jellemezte az intézményt. A Genf közelében található svájci kastélyból, az intézet otthonából, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 80. évfordulóját, a fiatalok, szerzetesek és világiak egyaránt eljöttek a mára-már hagyományossá vált látogatásra, amelynek célja, hogy első kézből ismerjék meg a katolikus egyház különböző valóságait, a római kúria dikasztériumait, a pápai egyetemeket, a katolikus mozgalmakat és a szerzetes rendeket, nyilatkozta Andrzej Koromanski prelátus, a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium tisztviselője, aki elkísérte őket a pápával való találkozásra. Az általános kihallgatáson Luis Enrique Cam, perui rendező bemutatta 14. Leó pápának az Egy rózsa a világnak című dokumentumfilmjét, amely a limai Szent Róza iránti népi ájtatosságot mutatja be hazájában és világszerte. Tanúbizonyságot tett a Szent jelenlétéről népe mindennapi életében, ami kitörölhetetlen nyomot hagyott saját életében is. A 2017-ben készült alkotást, amikor a jelenlegi pápa még Csiklájó püspöke volt Peruban, kedden délután mutatták be a vatikáni filmtárban. A 6. Pál teremben a perui filmrendező megmutatta a pápának az amerikai kontinensen született első szent portréjának másolatát, aki mindössze 31 éves korában halt meg. A perui fővárosban a Santa Catalina kolostorban felfedezett festmény eredetileg a fiatal limai Róza édesanyjáé volt.
A pápa üzenete a cebui híveknek. Legyetek Krisztus tanúi a legutolsók szolgálatában. A Szent Atya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a Fülöp-szigetekhez tartozó cebura, ahol a Szent Gyermek 461. ünnepét tartották. A Santo Niño kegyképét a cebui Szent Gyermek székesegyházban őrzik, amely az Ágoston rendi szerzetesek gondozásában áll. 14. Leó pápa arra buzdította a híveket, hogy válaszoljanak Jézusnak az egységre szóló hívására. A Szent Gyermek ünnepe legyen alkalom arra, hogy jobban értékeljék a keresztség szentségi kegyelmét, mely Krisztusban egyesít minket, és így Isten gyermekeivé, egyháza tagjaivá tesz minket. Ezt kívánta Leó pápa üzenetében, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár látott el kézjegyével, és amelyet a cebui Szent Gyermek Bazilika Ágoston rendi közösségének címzett. Idén 461. alkalommal rendezték meg január 3. vasárnapján a híres ünnepet, melynek témája a Szent Gyermekben egyek vagyunk. A pápai üzenetet január 18-án vasárnap olvasták föl reggel 6 órakor az ünnepélyes szentmisén, amelyet Alberto Si Ui cebui érsek mutatott be. A Szent Atya lelki közelségéről biztosított mindenkit, aki ezekben a napokban részt vesz a különböző ünnepi liturgiákon. A pápa reméli, hogy mindenkit az a vágy hajt majd, hogy a keresztség hívására válaszolva teljesen Krisztus kegyelmében és mások szolgálatában éljen, különösen a társadalom peremén élők javára. Hogy ezáltal még jobban tanúságot tegyenek Krisztus egységre szóló felhívásáról, mely a Szent Háromság szeretetének életét tükrözi. Leó pápa végül minden hívőt a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja szerető közbenjárására bízva apostoli áldását küldte az Úrban való öröm és reményeleként. A kegyszobor tiszteletének kezdete 1521-ig nyúlik vissza, amikor az első európaiak megérkeztek a sziget világpartjaihoz. A tengeri expedíció vezetője, Ferdinand Magellán portugál felfedező elterjesztette a kereszténységet az országban, és Cebu királynőjét megkeresztelkedésekor a szent gyermek egy kis szobrával ajándékozta meg. A prágai kis Jézusra emlékeztető szobornak azonban nyoma veszett, és csak 44 évvel később, 1565-ben találta meg egy újabb spanyol expedíció. A szobor lelőhelyére épült a Cebui Bazilika.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Hol kezdődött, hol ér véget, és ott milyen törvény érvényes, honnan jöttem, hova tartok, a csónakom hol ér majd partot. Még homályos a kép, de a lelkemben már él, elhiszem.
Onnan jöttem, úgy hat rá, mert sokkal több várod, mint gondolnád. A sok apró szilánkot és a tökéletes képet még csak darabokban látom, de mint édes álom mégis úgy hat rám, mert sokkal több vár ott, mint gondolnám.
A napverse.
Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli vízhangok egyberingnak valami titkos és mély egység tengerén, mely mint az éjszaka oly nagy, és mint a fény, egymásba csendül a szín, és a hang, s az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mószusz, tömjér és benzoé. Test s lélek mámora zeng bennük ég felé.
Charles Baudelaire Kapcsolatok című versét Gálffy László előadásában hallották. Charles Baudelaire, francia költő, 1821. április 9-én született Párizsban. Apja művelt vagyonos hivatalnok, akit azonban korán elveszített. Az anyja második házasságát a gyermek árulásnak érezte, magányossá és zárkózottá vált. 18 évesen kijelentette, hogy író lesz. Kikövetelte apai örökségét, amit azonban hamar elherdált. Bohém életet élt, de rengeteget olvasott, tanult. Verset keveset publikált, azonban képzőművészeti és irodalmi bírálatai sűrű jelentek meg. Az 1848-as forradalom idején radikális eszméket hirdetett, ám hamar megcsömörlött a politikától, és élesen vitatkozott a romantika és a pozitivizmus haladás hitével. 1857-ben jelent meg főműve, a Romlás virágai című verses kötet, ami meghökkenést, sőt felháborodást keltett. A jó és a rossz, a szép és a rút közti ingadozás, lelki gyötrelme és gyönyörűsége, Isten és ördög egyszerre való jelenléte, a mámor és a lelki furdalás együttes élménye újdonság volt. Bár az irodalmi élet elismerte Baudelaire rendkívüli tehetségét és jelentőségét, a Romlás virágainak, a század talán legfontosabb verses kötetének megjelenése nem változtatott a költő anyagi helyzetén. Adósságai halmozódtak, hitelezői elől folyton menekült, és csak a család egy régi barátjának köszönhette, hogy életjáradékhoz jutva nem kellett éheznie, és volt fedél a feje fölött.
A nap imája.
Lelkem édes vendége, drága látos Jézusom, szent tested vétele törölje el minden bűnömet, pótolja mindazt, amit hanyagul tettem, adja vissza elpazarolt életemet. Legyen örök üdvösségem, testem, lelkem megújulása, szeretetem lángra lobbanása, az erény kivirágzása, és életemnek te benned örök beboltozása. Adja meg e szent áldozás lelkem szabadságát, testem egészségét, erkölcseim jóságát. Legyen türelem pajzsa, alázatosságom győzelmi jele, bizalmam támasztéka, bánatom vigasztalása, álhatatosságom segítsége. Legyen hitem fegyvere, reményem szilárdsága, szeretetem teljessége. általa teljesítsem törvényeidet, újítsam meg lelkemet, általa legyek szent az igazságban, és benne egészen jámbor.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!